Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Domanics András, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Bár elődjénél mérsékeltebb politikát képvisel Hassan Rouhani, Irán múlt hétvégén megválasztott köztársasági elnöke, a legfontosabb ügyekben továbbra is az ország vallási vezetője dönt. Az új köztársasági elnök miatt várható változásokról Zsigmond Árpád kérdezte Tálas Péter biztonságpolitikai szakértőt.
Egyetértek alapvetően azokkal az elemzőkkel, akik azt mondják, hogy az igazán lényeges kérdésekben, tehát a nukleáris kérdésben, a nagy külpolitikai kérdésekben és általában a stratégiai kérdésekben, abban végül is a legfelsőbb vallási vezető, tehát Khamenei fog dönteni. De azért fontos látni azt is, hogy Khameneinek is érdeke volt, vagy érdeke, hogy Rouhani sikeres legyen, és az is érdeke alapvetően, hogy Rouhanit mérsékeltként tartsák számon. Elsősorban azért, mert láthatóan Iránt egyre inkább aggasztja az ellene bevezetett szankciók. A gazdaság az, hát hogy úgy mondjam, a válságtól is sújtott. Ne felejtsük el azt, hogy azért a szankciók következtében a riál körülbelül 80%-ot veszített az értékéből, nőtt a munkanélküliség, az infláció, Iránban is elszegényednek az emberek, tehát olyan gazdasági problémákkal áll szemben az iráni politikai vezetés is, ami egy ilyen, hát fogalmazunk úgy, hogy mérsékelten konzervatív elnök viszonylag jól tud ellensúlyozni esetleg, vagy kedvezőbb színben tüntetheti fel magát, az országot, illetve a politikai vezetést.
Az Egyesült Államok részéről az atomprogram a kulcs. Azt mondták, hogy ha hajlandó az igazat mondani az atomprogram ügyében, akkor konstruktív együttműködés várható az új iráni elnökkel. Az atomprogram kapcsán várható-e valamilyen változás?
Én azt gondolom, hogy talán igen, de nem hiszem, hogy az atomprogramot Irán, hát fogalmazunk úgy, hogy ingyen fel fogja mondani. Inkább arról van szó, hogy egyfajta köztes kompromisszumra kell törekedni a feleknek. Egyfelől el tudom képzelni azt, hogy Irán lemond az atomprogramjáról, abban az esetben, ha a nemzetközi közösség és főleg az Egyesült Államok ezt kompenzálva nagy hatalomként ismeri el az iráni iszlám köztársaságot, tehát olyan regionális nagyhatalomként, amelyet nagyhatalomként kell kezelni. Természetesen ezt azt is látni kell, hogy az atomkérdést és általában, hát fogalmazunk úgy, hogy az amerikai-iráni viszonyt erőteljesen fogja befolyásolni az én meggyőződésem szerint Szíria története. Tehát ha ott az Assad rendszer megbukik, és fogalmazunk úgy, hogy Irán kiszorul abból a térségből, tehát elsősorban Szíriából és Dél-Libanonból, akkor könnyen előfordulhat, hogy jelentős változások állnak be, akár pozitívak, akár negatívak az amerikai-iráni viszonyban. A másik lehetséges kimenete a dolgoknak, az szerintem döntően az lehet, hogy mindkét politikai vezetés, tehát az iráni is, és az amerikai is alapvetően érdekelt a kapcsolatok normalizálásába. Gondoljuk végig, csak az 1979 óta nem áll szóba ez a két, vagy pontosabban feszült a viszony Irán és az Egyesült Államok között, és én magam azt gondolom, hogy ha például Barack Obama valahol nagy eredményt akarna elérni, vagy kívánna külpolitikában elérni, az iráni viszony normalizálása az egy olyan pont lenne, ami teljesen belefér a történetbe, és ráadásul nem is kell túl nagy erőfeszítéseket tenni ennek érdekében.
Legutóbb még arról szóltak a hírek, hogy Szíriában az ellenzéket kezdi el felfegyverezni az Egyesült Államok hamarosan, és tulajdonképpen ez szintén az Assad rezsim kiszorulásához vezethet. Miként alakulhatnak át ezután az erőviszonyok ön szerint?
Alapvetően azt gondolom, hogy ha Szíria elveszik Irán számára, tehát ott az ellenzék kerül hatalomra, egy dologban valószínűleg az ellenzék, a szíriai ellenzék, miközben rendkívül erőteljesen megosztott és belsőleg vitáktól terhelt, de egy dologban egyetért, hogy Iránt ki kell szorítani a szíriai politikai befolyások közül, vagy a szíriai politikai elitet befolyásoló tényezők közül. Tehát azt gondolom, hogy ebben az esetben Irán visszaszorul arról a területről, ami azt jelenti, hogy megnehezül a Hezbollahnak a támogatása, megnehezül gyakorlatilag a Hamas támogatása, de azt is látni kell, hogy jelenleg gyakorlatilag Irán győztese a közel-keleti változásoknak, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy Irak esetében a dél-iraki sítákon keresztül nagyon komoly befolyást szerzett Irakban Irán, akkor azt lehet mondani, hogy most elég jól áll, tehát fogalmazunk úgy, hogy a szíriai visszaszorulása az azért nem jár teljesen tragikus következményekkel, sokkal inkább fogalmazunk, hogy picit ellensúlyozza azt az előre nyomulást, amit Irakban tapasztaltunk Irán esetében.
Izrael nemrég még fegyverkezett és készült az Irán elleni megelőző csapásra. Néhány hónapja azonban csillapodtak a kedélyek. Mi várható ezen a téren?
Az Iránnal szembeni fegyveres fellépést alapvetően zárójelbe teszi, illetve levette a napirendről az arab tavasz. És az arab tavasznak is különösen a szíriai eseményei, amelyek teljes mértékben lefoglalják pénzügyileg, gyakorlatilag politikailag a nagyhatalmakat. Ráadásul az arab tavasz következtében bekövetkezett változások azért aggodalommal vagy óvatossággal is eltöltik az európai, illetve hát a regionális nagyhatalmakat. Ezért én úgy gondolom, hogy az Irán elleni fegyveres fellépés nem igazán reális. Ha ehhez hozzáteszük azt, hogy az Iránnal szembeni szankciók, illetve azok a nem túl látványos, de nagyon hatékony titkos műveletek, amelyeket mondjuk Izrael, az iráni hát, tudósok, meg az iráni különböző atomlétesítmények, meg katonai támaszpontok ellen olykor-olykor elkövet, vagy belegondolunk az atom létesítmények számítógépes rendszerének megfertőzésére, akkor azt lehet mondani, hogy a lassítása az iráni atomprogramnak így is, hát hogy mondjam, biztosítható. Ráadásul azt gondolom, vagy inkább azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy ha Irán úgy döntene, hogy létre akarja hozni az atomfegyverét, akkor ezt semmifajta légicsapás vagy megelőző hadművelettel nem lehet már megállítani. Irán van akkora nagy hatalom, hogy ezt végre tudja hajtani. Ha megszületik a politikai döntés, akkor nem lehet fegyverrel sem megakadályozni Iránt abban, hogy atomhatalommá váljon, de azt gondolom, hogy egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, sőt, ma inkább úgy tűnik, hogy nem fog megszületni ez a döntés. Tehát, hogy az iráni vezetés bizonyos kompromisszumok árán, vagy bizonyos ellentételezés után hajlandó lesz esetleg lemondani az atomfegyverről. Jó lehet, azt világosan kell látni, hogy nem feltétlenül túl gyorsan lehet ezeket a folyamatokat beindítani.
Tálas Péter biztonságpolitikai szakértőt hallották. Európa szemetéből csinál pénzt és állít elő energiát az olajban gazdag Norvégia. Az északi országba tonna szám viszik a szemetet, hogy ott egy helyi cég szétválogassa és elégesse azt. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
A szemét nagy üzlet ismerte fel Norvégia, amely úgy építette meg az oszlói szemétégetőt, hogy a jövőben növelhesse annak kapacitását. A helyi hulladék mellett 10%-ban külföldről érkezett anyagot égetnek el és termelnek belőle energiát. Bár Európában Németország a vezető állam a szemét import és égetés terén, Norvégia az, ahol egységnyi hulladékból a legtöbb energiát előállítják, írja a Guardian. A norvég klíma és szennyezésügyi hivatal vezetője nem volt hajlandó pontos számokat mondani, de annyit tudni, hogy Bristol és Leeds angliai városok évi 45 ezer tonna hulladékot exportálnak Norvégiába és fizetnek azért, hogy azt átvegyék tőlük. A norvég szemétégető bevétele felét a díjakból, a bevétel másik felét pedig a szemétégetés során előállított energia eladásából szerzi. Mint a Guardian megjegyzi, Európa szerte kezd felfutni a szemétégetés szemben a szeméttárolással. A kontinensen 420 égető, 20 millió embernek biztosít energiát. Norvégiában úgy látják, az évi 150 millió tonna tárolókba küldött szemétből egyre többet égetnek majd el, amivel pénzt lehet keresni. Egyes brit városoknak olcsóbb a Skandináv országba küldeni a szemetet, mint otthon landfill telepekre vinni, mondta a hivatal képviselője. Illetékesek sietnek megjegyezni, hogy csak gondosan szétválogatott és tisztának tartott szemetet égetnek el, azaz olyat, amely nem szabadít fel káros anyagokat. Bár a norvégok 71%-a támogatja az energiatermelés célzó szemétégetést, attól tart, hogy a külföldről hozott hulladék esetében nem garantált, hogy azt alaposan szétválogatják. A zöld szervezetek pedig arra panaszkodnak, hogy az égetéssel azt sugallják az embereknek, nem fontos dolog az újrahasznosítás, mindent ki lehet dobni, pedig szerintük a hulladék 80%-át újra lehet hasznosítani. A Guardian szerint a globális hulladéküzlet évi 443 milliárd dolláros forgalmat bonyolít. A legtöbb hulladékot Kína dolgozza fel, de Nyugat-Afrikában is sok elektronikai szemetet bontanak szét, gyakran veszélyes körülmények között dolgozó gyerekek. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás.